Boldog az az ember, aki vágyik innen elköltözni. Aki gyökereit kitépte innen, és szívesen az Úrnál szeretne lenni. Ez a világ már nem sokat tud nyújtani nekünk. Már egyáltalán nem szép rajta lenni, legalábbis ezt mondják a Földön élő emberek. De a mennyben csodálatos lesz, és mi már nem fogunk visszaemlékezni sem ezekre az itteni körülményekre. Ez jó lesz így. Ha még mindig vissza kellene gondolnunk a dicsőségben arra, ami egykor a Földön volt, akkor ott is felmerülne a búslakodás. És ez nem lehetséges. A régi és a múlt örökre elmúlik, megszűnik. Van egy ige szakasz a Bibliában, ami ezt mondja, hogy a korábbi állapotok már eszünkbe sem jutnak. És ezért hálásak is lehetünk, hogy egyszer s mindenkorra átkerülünk egy másik világba, egy egész másik világba, egy teljes új kezdetben, hiszen át leszünk akkor véve az örökké valóságba, és akkor már az lesz érvényes, ami Isten tervében már az örökké valóságtól fogva el volt készítve, és mindannyiunknak szánva volt. Ahogyan hallgattam a bevezető ígeverseket, és megállapítottam, hogyan folytatódik a felolvasás, a hittel kapcsolatos gondolataim támadtak. A hit nem csak egy szó kifejezés. A hit önmagában hordozza az életet, cselekvésre késztette az embereket arra, hogy Istennel járjanak. Mert azt olvastuk, hogy Noé hitből engedelmeskedett Isten utasításának, és elkezdte építeni a bárkát. Ábrahám is hallgatott Isten hívására, elhagyta hazáját, és útnak indult. Isten ezen embereinek mindegyike, akiknek valóban volt hitük, életet tartalmazott a hitük. Volt egy célja, nem vesztegelt egy helyben, hanem Isten hatására tevékenykedett. Ekkor az a gondolatom támadt, hogy Ábelről meg van írva, hogy Isten rátekintett ő rá és az ő áldozatára is. Nem csak az áldozatra, és nem csak ő rá, hanem mindkettőre. Isten rátekintett arra az emberre, aki a nyája elsőszülötteiből áldozatot mutatott be. Isten ránk tekint, miközben az értünk felajánlott Isten bárányának az áldozatára tekint. Az egyiket nem választja el a másiktól, hanem a kettő összetartozik. És ezt Ábrahámnál és Izsáknál látjuk a legvilágosabban. Amikor Ábrahám azon volt, hogy egyetlen fiát felajánlja, akit szeretett, de az Úr odaszólt neki, hogy ne tedd meg. Tehát az áldozat és az áldozó összetartozik. Egy kapcsolat az áldozatot bemutató személy és maga az áldozat között. A hit pedig az a kapcsolat, az az összeköttetés, amely összeköt Istennel és azzal, aki felajánlja az áldozatot. Erről sokat lehetne mondani. Itt fel lett olvasva számunkra a zsidók 10.32, hanem gondoljatok vissza a hajdani időkre. Nos, úgy van, hogy nem szeretünk visszagondolni, néha mégis jót tesz. Aztán az van írva tovább, amelyben miután megkaptátok a megvilágosodást, türelmesen elszenvedtétek a szenvedés kemény küzdelmeit. Még csak nem is olyan rossz az, amin keresztül kell mennünk, bármi legyen az, ami ér bennünket, az a fontos, hogy kitartsunk, hogy álhatatosak maradjunk, hogy a hozzánk küldött megpróbáltatásokat ne idegenkedőnek tekintsük, hanem az egész folyamat egy részének. Itt az áll, 33. vers. Részben azért, mert azáltal ti magatok is nyilvános látványossággá lettetek téve a sértegetések és szorongattatások által. Részben pedig azért, mert részt kellett vennetek azok sorsában, akik ilyen helyzetekbe kerültek. Tehát nem csak megfigyelőként, hanem résztvevőként. Aki Isten országához tartozik, annak azonosulnia kell mindazzal, ami benne történik. Egy más út nem létezik. A tanítványok nem mehettek el a Gecsemáné és a Golgota mellett úgy, mintha érintetlenek lennének, hogy aztán örvendezve várják a pünkösdöt, hanem mindenütt ott kellett lenniük, és ki kellett állniuk a megpróbáltatásokat. Az Úr azt mondta, hanem ti vagytok azok, akik kitartottatok velem az én kihívásaim, megmérettetéseimben. Ezért rátok hagyom a királyi méltóságot, ahogyan atyám is rám hagyta. Az én országomban, az én asztalomnál fogtok enni és inni, és trónokon ülve ítélkezni fogtok Izrael 12 törzséről. Mi ez a mondat? Izrael részéről, vagy Izrael népe az akkori zsidók által el kellett viselniük mindazt, ami az Urat érintette, és őt találta. Ezért mondtam, Urunk, nekik, ti a 12 trónon fogtok ülni, és Izrael 12 törzsét fogjátok megítélni. Azok fölött fogtok ítélkezni majd, akik ebben a helyzetben ítélkeztek felettetek. Azok felett ítélkeztek majd, akik ítélkeztek felettetek, akik nem fogták fel, hogy Isten szavának így kellett beteljesednie. Nos, ezek nem könnyű szavak. Amikor elolvassuk az evangéliumokat, majd a leveleket is, mindenütt olyan becses igazságok vannak, amelyeknek sok mondani valójuk van számunkra. Nos, a tegnap este felolvastunk a prédikációból az Úrnak egy fogja lenni, és még tovább fogunk olvasni néhány passzust. Itt van még csak egy gondolat. Mindazonáltal az én igazamnak hit által lesz élete, és ha kicsiny hitűen, bátortalanul meghátrálna, szívem nem gyönyörködik benne. Mert még csak egy kevés idő, egy nagyon rövid idő van hátra, és akkor eljön az, akinek el kell jönnie, és nem fog magára váratni. Zsidók 10.37. Isten határozatában vannak dolgok, amelyek meglettek örökítve, és amelyeknek meg kell történniük, és meg is fognak történni. Az Úr első eljövetele akkor történt meg, amikor beteljesedett az idő, és minden úgy történt, ahogyan Isten a proféták szája által kijelentette. Ugyanez lesz a helyzet az Úr második eljövetelével is. Minden úgy fog történni, ahogyan azt az ő szavában megmondta. Itt az áll írva, mert még csak egy kevés idő, egy nagyon rövid idő van hátra, és akkor eljön az, akinek el kell jönnie. Az apostolok cselekedete 3. fejezet 21. versében az áll írva, hogy neki a mennyben kell maradnia addig az időpontig, amelyben minden helyre nem lett állítva. És az a gondolat jutott eszembe, hogy nem csak a testünkben sóhajtozunk azért, hogy az Úrral lehessünk, hanem ha teljesen őszintén érték lehetünk, a saját állapotunk miatt is sóhajtozunk, ami még nem olyan, amilyennek Isten akarja, hogy legyen. Ami még nem olyan, hogy megfelelne az ő ígéreteknek. Ezen is sóhajtozunk egy kicsit. Jakab azt írja, ne sóhajtozzatok egymás ellen, szeretett testvéreim, mert az Úr megérkezése közel van. Csak hogy ez két nagyon különböző dolog. Az egyik egy belső szükséghelyzet, amelyben Istenhez kiáltunk, és azt mondjuk, Uram, neked még több van kilátásban a számunkra. Tégy minket alkalmassá, ajándékozz nekünk egy olyan hitet, amiben élet van, isteni élet, amiben isteni engedelmesség van, isteni erő, amely magában hordozza mindazt, ami Isten embereiben és népében volt, akik hitben álltak. Nem úgy értem, hogy hitetlenek lennénk, de néha úgy is, hogy kicsinyhitőek vagyunk, és nem bízunk eléggé Istenben. És akkor sóhajtozunk, vagy szomorkodunk önmagunkon. Mégis a szívünk mélyén hordozzuk azt a teljes bizonyosságot, hogy Isten nem hiába vette magára ezt a sok fáradozást, hogy a napok végén mégis létre kell jön, meg kell születni a bárány menyasszonyának, aki ő eléje lesz vezetve, és aki meglátja az ő arcát, és az ő képmására át lesz alakítva. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem egy lelkesedésről van szó, nem arról, hogy magával ragadjon egy adott ügy, hanem arról, hogy mindenek előtt magunkba szívjuk az adott ügyet, hogy az átjárjon, hogy összekapcsolódjunk vele, hogy magának az Isten ügyének a részévé váljunk. Ezt már egyszer, már elégszer hangsúlyoztuk. Isten emberei nem csak hirdették az ígét, hanem mindig is egy szerves része voltak Isten országának. Ők mélyen meg voltak gyökerezve maguk is az isteni dolgokban. És ha tovább olvasnánk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, akkor megtalálnánk mindazoknak a tanúbizonyságát is, akik hitet tanúsítottak az Úrnak, akik bíztak benne, akik már elnyerték az isteni életet. Mert mindazok, akikhez intéződött az Isten ígéje, részesültek az Isten életében, amely az ő szavaiban volt. Ezért lettek a proféták isteneknek nevezve. Mindezen dolgokat már tekintetbe vettük és átvettük, mert meg van írva, hogy magam Urunk mondja ezt János evangéliumában, János 10, a 34. vers, ti, én mondtam, ti Istenek vagytok. Vajon csak azért mondta, hogy egy kijelentést adjon, vagy abból azokból mondta, mert Isten szava eljutott hozzájuk. Nem véletlenszerűen mondta, hogy most már Istenek vagytok, és ti most már Istenek vagytok, hanem ez a hozzájuk intézett íge összefüggésében hangzott el. És ez az íge, amely Istenből jött és áthatotta őket, isteni új életet hozott létre bennük. És ebben volt a különbség. Nem azért, mert Mózes volt, és kezdetben maga is kudarcot vallott, ugye Brennan testvér megemlíti itt, hogy egy halott embert hagyott maga mögött Egyiptomban, és ez volt minden, amit véghez vitt. Csak amikor elérkezett Isten órája, és eltelt még további 40 év, akkor indulhatott a hozzá intézett ígével útnak. Vajon velünk másképpen van ez? Hiszen ma nem arról van szó, hogy Isten egy bizonyos gyülekezetnek kiváltságokat adjon. Istent ma is ugyanazok a dolgok foglalkoztatják, mint 2000, 4000 vagy 6000 évvel ezelőtt. Isten olyan embereket tart szem előtt, akik befogadják az ő ígéjét, akik hisznek neki, és akik készek szolgálni és követni őt ebben a hitbéli engedelmességben. Ez az Isten útja velünk. Ebben a prédikációban az Úrnak egy fogja lenni, vagy Pál Krisztusnak egy fogja, vannak még néhány nagyon hasznos kijelentések, és ezeket szeretném röviden érinteni. Látjátok, ő tudta ugyanis, hogy várnia kell az Úrra. Ezért van az, hogy ma olyan sokan szégyent hoznak az ígére. Vagy igen, az ígére. Mert elindulnak telve buzgalommal. Hány ébredés bukott már meg egy ilyen dolog miatt? Mert az evangélista nem várta meg, hogy meghallgassa, megtudja, mit akar mondani az Úr. A legegyszerűbb lenne számomra, ha a legnagyobb újsághirdetéseken keresztül a legnagyobb csarnokokat bérelnék fel a legnagyobb dolgokra. Ez lenne a legegyszerűbb számomra. Ha teljes mértékben részt vennék egy programban, minden sokkal jobban menne körülöttem. De mi haszna legyen egy nagy programnak, ha Isten nincs benne a programban? Ha nem Isten akarata lenne erre a napra, erre az órára, mi haszna lenne az embernek a saját buzgóságából? Neki rohanni és csinálni dolgokat, amikor itt az van mondva, hogy ez csak gyalázatot hoz, az ígére, mert az ember nem várja meg vagy ki Isten idejét. Türelemre van szükségünk ahhoz, hogy megtapasztaljuk és megkapjuk Isten ígéreteit. Ez egy nagy szerülecke volt számomra, és mindannyiunk számára nagy szerülecke kellene, hogy legyen. Itt az áll írva, buzgalommal telve elindulnak. Igen, de milyen buzgalommal? Kikért kell nekünk buzgulkodnunk? Saulus kezdetben tudatlanságban buzgulkodott, amíg az Úr nem találkozott vele. És akkor időt vett magának, körülbelül annyi időt, amennyit az Úr az ő tanítványaival töltött, nevezetesen 3,5 évet. Saul ezt az időt vette igénybe, és visszahúzódott, hogy megismerkedjen Istennel és az ő ígéjével, Isten tervével. Nem mondhatták volna mások, Isten embere, hiszen az Úr megjelent neked, hiszen kiválasztott téged, egy páncélzott felszerelést kaptál. Mit akarsz ott a sivatagban? Nem lenne jobb számodra, ha most azonnal elindulnál? De Saulus Pál visszavonult. Én mondom nektek, én is gyakran szeretném ugyanezt tenni, csak éppen nem tehetem meg. A továbbiakban ezt mondja, Pál apostol várta, hogy a szellem mondja neki, mit tegyen. A legjobb, ha a szellemre várunk. És itt nem egy valamilyen szellemről van szó, hanem Isten szelleméről. És Isten szelleme mindig le lesz horkonyozva Isten szavaiban. És mindig előhozza Isten ígéreteit, Így volt ez eddig is, és így lesz mindvégig. Pál megvárta, hogy a szellem megmondja neki, mit tegyen. A legjobb, ha a szellem döntésére várunk. Vegyük komolyan ezt a tanácsot, és mondjuk azt, Uram, mindenki tegyen körülöttünk, amit akar, és közben még nagy sietséggel is. Mi akkor akarunk sietni, amikor Isten is siet. Megállni akkor, amikor ő megáll. Felállni és tovább menni, amikor ő felkel és tovább megy velünk. Egyetértésbe akarunk lenni Istennel. Különben a saját programunkban fogunk lebukni, vagy találtatni, amikor az Úr eljön. És ez semmi áron nem történhet meg. Miután egy este prédikált és kiment, ott látott egy nyomorékembert. Egyszerre csak a szellem szólt hozzá, és ő válaszolt neki. Egyszer csak a szellem szólt hozzá. Szeretteim, nekünk el kell érkeznünk arra a szintre, hogy a szellem elvezessen bennünket minden igazságra, hogy tanítson, hogy vezessen, és aztán, amikor Isten tenni akar valamit, hogy ihletést kapjunk. Mert a hit, amint már elégszer hallottuk is, egy kinyilatkoztatás, és semmiképpen nem egy a napjainkban már elcsépelt szó összetétel, hanem egy isteni ihletettség, valamit megismertet, valamit kinyilatkoztat Isten a szellem által. És most tovább felismerem, hogy van hitet a gyógyulásodhoz. Állj a lábadra! Jézus Krisztus meggyógyított téged. Ő felismerte. Ez egy olyan pillanat volt, amit felismert, és ezt már tegnap este is hangsúlyoztam. Nem elég, ha ezt a vizuális tananyagot teljes komolysággal végig vagy átvesszük. Ezzel kapcsolatban egy mély vágynak kell támadnia a lelkünkben, és azt kell mondanunk, ó, Uram, én Istenem, nekünk most megvan a jogunk arra, hogy ugyanazt kapjuk és megtapasztaljuk ebben az időben, ahogy akkor is történt. De ennek egy belső szükségletté kell válni a számunkra, ezt is figyelembe vettük. Már meg lett említve, ahogyan az Úr kinyilatkoztatta magát a Mózes napjaiban, a Pál napjaiban, úgy a mi napjainkban is kinyilatkoztatta magát. És hallottátok, amikor Branham testvér azt mondta, a fénysugár ebben a felhőben, ebben a megnyilvánulásban, a jelenítésben jobbra megy, nem balra, jobbra megy. És eredetileg a kép úgy volt fordítva, hogy a fénysugár úgy a földre esett. A földet érte. Csak miután meg lett fordítva és függőlegesre állítva, vált láthatóvá az Úr arca. Előtte, ahogy én láttam, balra volt fordítva, majd függőlegesen állítva. Következetesen tehát az Úr fénysugara ismét a föld fele irányult. Nem elfordult onnan, hanem afelé fordult. Az Úr ismét az ő népe felé fordult. A megvilágosodás, a tanítás, a világosság, egyértelműség az ő áldása által. De pontosan úgy kell, el kell mondanunk azt is, hogy bizonyára utoljára ezekben az utolsó napokban. Viszont számunkra egy vigasztalást kellene, hogy jelentsen, hogy az Úr nem hagyott mindent át a sötétségnek ebben a világban, hanem még egyszer kegyelemmel fordította az ő arcát az emberiség felé. És Branham testvér ezt a kijelentést tette. Az, hogy a fénysugár az ő jobbján volt, annak az a jelentése, mint a keresztre feszítésénél, hogy ketten voltak vele együtt megfeszítve, de csak az egyik hívta őt segítségül, csak az egyik beszélt így, Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Az Úr pedig hozzáfordult, és így szólt, bizony az igazságnak megfelelően mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Az Úr felénk fordítja az ő orcát kegyelmesen, mert úgy tervezte, hogy vele legyünk a paradicsomban és a dicsőségben, hiszen éppen ezért beszél hozzánk, ezért vesz magára annyi fáradtságot velünk, és végső soron azt akarja, hogy egy igába kerüljünk vele, egy és ugyanazon igába fogjunk vele. Ez az, ami itt mindjárt írva van. Itt előttetek van, hogy ő igába lett fogva. Az meg lehet, hogy egy hétig ébredési összejöveteleket tartott, anélkül, hogy bármi is történt volna. Mégis megvárta, amíg a Szent Szellem utasítást adott. Össze volt igázva Istennel, a szavakkal, a feladattal, mindennel, ami Istennel és az ő munkájával kapcsolatos. Hiszen nem is volt képes a saját gondolatait kifejezésre juttatni. Neki nem is volt saját jellegű tudománya, nem volt saját tanítása sem. Nem volt egy saját jellegű programja, mert ő maga az isteni program szerves részévé vált. És mélyebb betekintést nyert ebbe a programba, mint bárkinek volt ő előtte. De hiszen ugyanez vonatkozik szeretett Branham testvér szolgálatára is. Ő nem csak egy része volt ennek az isteni programnak, hanem mireánk való tekintettel is, mint Isten gyermekeire nézve, betekintést adott abba, ami a gyülekezetnek ezekben a napokban el lett szánva. A továbbiakban az állít. Most azt mondjátok, Branham testvér, most megcáfolod azt, amit a vasárnap mondtál, hogy ez alatt, az egész idő alatt vártál. De el ne felejtsétek, a Szent Szellem volt az, aki ott az utcán szólt hozzám, és azt mondta, én visszaküldelek téged a betegek és a szenvedők közzé. Ez a Szent Szellem iránti engedelmesség. Természetesen nem mentem el, amíg ő nem mondta, hogy ezt megtegyem. Nem valami csodálatos dolog ez, amíg ő nem mondta nekem, hogy megtegyem. Ezeket a prédikációkat is mérlegelni kell egymással. Ezzel kapcsolatosan van az a kijelentés, hogy ha valakit Isten elhívott és kijelölt egy feladatkörre, akkor nem kell újra megkérdeznie Istent, hanem teljesítenie kell a feladatot egyszerűen. De ez a teljes feladatra vonatkozik általában, nem a részletekre, nem a szakaszokra, nem az egymás után elvégzendő dolgokra. És ezért hálásak vagyunk, hogy a Szent Szellem megmutatja nekünk ezekben a prédikációkban a részletkérdéseket. Feltárja előttünk, tudtunkra adja, hogy mindig megtaláljuk a helyes utat. A küldetés tehát megmarad, és azt végre is kell hajtani. De ha Isten azt akarja, hogy bizonyos dolgok megvalósuljanak, akkor ezt az általános megbízáson belül tudatni fogja velünk. Én hiszek abban, hogy a napok végén nekünk jogunk van 100%-osan megtudni, ez az Isten akarata. És hogy Isten emez akaratába előre tudjunk haladni. Képesek legyünk előre haladni. A továbbiakban azt mondja itt, én vártam az így szól az Úr kijelentésre, amíg meg nem kaptam az így szól az Úr kijelentését. Nos, látjátok, ez valami más. Ebben van egy különbség. Ezt én is elhiszem. Várni arra, hogy elérkezzen az így szól az Úr. Fel lehet ismerni valamit Isten ígéjében, és lehet tudni, hogy annak meg kell történnie, és mégis ki kell várni, amíg a Szellem ihletése és kinyilatkoztatása el nem jön. Csak akkor érkezett el az ideje annak, amelyben Isten be akarja teljesíteni azt, amit már előzőleg már felismertünk, vagy amit kinyilatkoztatott nekünk. Igen, ő várt az Úr, várta az Úr szavát. Ez sajátos jellegű. Egyrészt azt mondhatjuk, itt van Isten szava. És mehetünk egy lépéssel még tovább is, és mondhatjuk, kegyelemből ki is lett nyilatkoztatva az ő szava számunkra. Másrészt pedig az van itt mondva, ő várta az Úr beszédét. Nem hangsúlyoztuk-e már, az ígéretek meglettek adva, és az ígéretek megadása és beteljesedése között lehet 1000, 2000, 3000, 4000 év is. Istennek van egy ideje, amikor bejelenti a dolgokat, és van egy ideje, amikor beteljesíti azokat. Igen, ő várta az Úr szavát. A Szellem arra késztette, hogy csak azt tegye, amit Isten megparancsol. Aztán Jézus Krisztus fogja lett. Barátaim, bár csak mi is foglyokká válhatnánk. Csak akkor, amikor már nem akarunk semmi mást, csak azt, amit Isten is akar. Amikor a hitünk élővé lett, összekapcsolódott az engedelmességgel, csak akkor vagyunk készek, vagy képesek arra, hogy az Úr foglyai legyünk. Fogjuk, hogy általa szabaddá legyünk téve. Mert az Úr fogja egyúttal az Úr szabadja is. Önmagától függetlenítve és mindenben Isten ígéjéhez kötve, rabszolga, az Úr rabszolgája. Továbbá, az embernek arra kell törekednie minden erejével, amilyen van, minden, ami ő maga, minden, ami az élete, a lelke, a teste, az akarata, a törekvése, és minden mást feladjon, és teljesen Krisztus fogja legyen. Aki az íge, hogy Istennek szolgáljon. Ez sem egy egyszerű kijelentés. Az embernek, bárki legyen is, fel kell adnia minden saját törekvését, fel kell adnia mindent, ami maga, minden, ami az élete, a lelke, a teste, az akarata, minden. És teljesen Krisztus foglyává kell válnia, aki az íke, hogy Istent szolgálhassa is. Észrevesszük, hogy Branham testvér Isten szellemétől szorongatva mindig egyesítette Krisztust és az ígét. Krisztust nem lehet leválasztani az ígéről, és aki leválik az ígéről, az leválik Krisztusról. Ez valóban így néz ki gyakorlatilag. Akkor már nem használ az éneklés sem, nem használnak a legnagyobb események sem, rendezvények is, akármi más, hanem az Istenhez való kötődés, az ígéhez való kötődés egyúttal. Aki hisz Istennek, az hisz Isten ígéjének, és aki nem hisz Istennek, az nem hisz Isten ígéjének, az nem hisz Istennek. Így van ez az Úr szemében. Itt az van mondva tovább. Lehet, hogy a saját meggyőződésetekkel ellentétesen kell majd eljárnotok. Itt szerepel a kell szó kifejezés. És ez megment engem, és talán mindannyiunkat és másokat is, akik hajlandóak vagyunk követni az Urat. Lehet, hogy a saját meggyőződésetekkel ellentétesen kell eljárnotok. Azok az emberek, akiknek egy feladatot kell teljesíteniük Isten országában, lehet, hogy a saját meggyőződésük kell, ellentétesen kell eljárniuk egy olyan úton, amit nem akartak járni, csak azért, mert Istennek van valami terve, ami lehet, hogy pillanatnyilag rejtve van előttünk. A kell szó kifejezés helyén való ez esetben. Továbbá. Amikor elmegyek valahova, néha nagyon határozottan szólok az emberekhez. Látjátok, megpróbálok megszabadulni tőletek. Nektek meg kell kapnotok egy kiinduló pontot, ahogy néha beszélek azokról a nőkről, akik levágatják a hajukat és ilyen ruhákat viselnek, és mégis keresztény vallomást tesznek és tartanak. Mit ér a keresztény vallomás, ha el van szakadva Krisztustól, az ígétől? Amikor az istentelen szókifejezést használjuk, pontosan azt értjük alatta, amit mond, nevezetesen Istentől elszakadva. Az istentelen az Istentől elszakadt. Amennyiben leválasztjuk magunkat Isten ígéről, akkor leválasztjuk magunkat arról, aki ezt kimondta, pedig még mindig meg van írva, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden egyes ígével. És itt a hangsúly a minden szókifejezésen van. A legtöbb ember minden hitközösségben és még ebben az üzenetben is mindenki annyit vesz magához, amennyit csak tud. Mindenki hajlandó mindent elfogadni, ami valahogyan beleillik a koncepciójukba. De éppen az fog hiányozni majd azon a napon, amit magunk mögött akarunk hagyni. Mindig szép dolog választani. De amit itt el akarunk kerülni, az egy szép napon szembe fog jönni velünk, amit most hátrahagyunk mindabból, amit Isten kinyilatkoztatott, és nem akarjuk, az hiányozni fog azon a napon. Senki nem tudja nekem világossá tenni, hogy ezt és amazt hátrahagyhatjuk, vagy kihagyhatjuk, és akkor azt mondhatjuk, semmiben sem szenvedünk hiányt. Az, amit itt kihagyunk, mellőzzünk, az egy napon hiányozni fog, vagy nem így van? És itt látjuk Isten minden hozzánk intézett szavának a komolyságát. Nem csak minden olyan ígét, amelyik szépnek tűnik, mint a mézes madzag, hanem azokat is, amelyiktől rosszul lesz a gyomrunk. És ahogy Ezékiel próféta mondta, keserű lesz a szánkban. Ti azt mondjátok, hogy ez egy mellékes dolog. Nos, valahol el kell kezdenetek. Itt azon van a hangsúly, hogy egy kiinduló pontot kell találni. Az embernek ki kell legyenek, az emberek ki kell legyenek ragadva a hagyományaikból, függetlenítve kell legyenek, és fel kell legyenek frissítve az Isten országának dolgait illetően. Itt említésre került a két dolog a nőkről, a hajjal és a ruhával kapcsolatban, és aztán azt a megjegyzést teszi, hogy ti úgy értitek, vagy azt mondjátok, hogy ez valami másodlagos dolog. És néha azzal kezdődik, hogy az engedelmességünket úgymond kis dolgokban kell bizonyítanunk, mielőtt nagy dolgokat bízhatna ránk a mi Urunk. Szakadjatok el a világi külsőségektől, és legyetek Krisztus fogjaivá. Folytassátok az elszakadást mindentől, amíg az utolsó kötelék is végleg el nem lett szakítva. Akkor az ő hatalmában vagytok, akkor az ő uralma alá kerültetek. Vajon nem hatalmas kijelentések ezek mind, hogy az ő uralma alá kerüljünk? Vajon nem támad-e fel bennünk a vágyakozás, Uram, bárcsak sikeres lennél velem és velünk abban, hogy minden, ami még az útunkban áll, feloldódjon, amíg az utolsó kötelék is végleg elvágódik. És akkor, mint Jézus Krisztus fogjai, lépést tarthassunk ő vele, és hitben előre haladhassunk. Továbbá az van itt mondva. Az emberek nem engednék meg, hogy egy szót is szóljatok a kígyó magjáról, az örök biztonságról és a Szent Szellem által kinyilatkoztatott dolgokról. Azelőtt pedig azt mondta, hogy az emberek felhívják őt, és azt mondják neki, nem szabad ezt és azt prédikálnod közöttünk. Erről rögtön azt mondja, én így nem is fogok eljönni. Itt pedig kifejezésre juttatja, az emberek nem engednék meg, hogy egy szót is szóljatok a kígyó magváról, az örök biztonságról és a Szent Szellem által kinyilatkoztatott dolgokról. Ha ezt nem támasztaná alá az, amit a Szent Szellem kinyilatkoztatott szókifejezés, akkor az embereknek még mindig lenne mentségük. De amikor olyan dolgokról van szó, amelyeket a Szent Szellem kinyilatkoztatott Isten szavaiból, akkor alá kell vetnünk magunkat annak, hogy a Szellem elvezessen minket az íge igazságába. Hányszor eltűnődött már az egyik vagy a másik is azon, hogy miért kellett ezeket a dolgokat hangsúlyozni, és ha csak a szellemek osztódtak meg ezáltal, mindennek, amit Isten, az Úr cselekedett, van értelme, és is isteni célja. Mi mindent el kellett Branham testvérnek viselnie, amikor az ős bűnről beszélt, az eredeti bűnről. a leggyalázatosabb leveleket írták neki. Ez túlment mindenen, minden tisztességesen, és persze, amint tudjátok, minél inkább megvannak győződve a prédikátorok arról, hogy jól ismerik a Bibliát, és mindig rendelkezésükre állnak a szentírási szakaszok, annál inkább a végletekig mennek, és annál rosszabbul csapnak le. És ott állt egy kicsi, védtelen, tehetetlen ember, akinek el kellett viselnie ezt a kritikai záport. Vajon nem perlekedhetett volna Istennel, és azt mondja, én Istenem, de hiszen te küldtél el engem a te népedhez, hogy közvetítsem nekik a te üzenetedet, és most mindenütt becsapódnak az ajtók előttem. De hiszen tudjátok, mi történt azután. Az ajtók mindenütt becsukódtak előtte, úgyhogy azt kellett mondania, hogy csak a keresztény üzletemberek tartották nyitva az ajtóikat előttem és a szolgálatom előtt. Egy ilyen megerősítéssel rendelkező embernek olyan dolgokat kell előhoznia vagy közvetítenie, amelyek megosztották a szellemeket. És így megy ez mind a mai napig. Amikor Branham testvér az első számú kérdésről beszél, szó szerint azt mondta, már is felkészülök, mert ugyanúgy meg fog történni velem, mint akkor, amikor az eredendő, az ősbűnről beszéltem. Az emberek akkor túllépnek minden mértéken, elveszítik minden tisztességüket, és azt hiszik, hogy 100%-ig igazuk van Isten előtt. És akár elhiszitek, akár nem, mindenki talál a Bibliában passzusokat, még az ördög maga is megtalálta őket. De az összefüggéseiből kiragadva megvilágosodás és kinyilatkoztatás nélkül, és akkor mi történik? A betű megöl, de a szellem, mert csak a szellem adja az életet. A továbbakban így folytatódik. Miért nem mész oda és teszed ezt? Miért nem mész oda és próbálod meg amazt? Miért nem indulsz el a többiekkel együtt? Nem lehetne ugyanezt ma is elmondani? Miért nem így és miért nem úgy? Miért nem ez? Miért nem amaz? Hadd legyünk türelmesek, és bízzunk az Úrban. Néha Isten embereinek időre volt szükségük, és van szükségük, hogy visszanyerjék szellemi erejüket, hogy tovább tudjanak haladni. És az idő nem veszett kárba. Ez idő alatt Isten próbára teszi az emberek szívét, anélkül, hogy észrevennék, anélkül, hogy tudatosulna bennük vagy előttük. És ez is szükséges. És akkor az Úr előre fog menni. Itt az van mondva tovább, erről volt szó, az ígéről. Nem az emberek vágyáról vagy törekvéséről. Mi lett belőle akkor? Már nem akart többé az egyiptomiakkal szembenézni, hanem egy fogoly lett. Amen. Itt Mózesről van szó. Mi következett azután? Nem akart többé az egyiptomiakkal szembenézni sem. Elmenekült, mert megölt egyet, és megharagudtak rá. Most már felemelte a kezét megadóan, mert mennie kellett. Az Úr szava egy isteni valósággá vált benne. Mózes, indulj el! És amikor megkérdezte, mit mondjak, hiszen nem hisznek nekem, stb., kiküldött el engem, mondd meg nekik, hogy az én vagyok küldött el téged. Most már egy isteni parancssal volt dolga. Ez már összeköttetésben állt az ígével és a szolgálattal. Nem csak egy üzenetet közvetített, hanem az volt a felelőssége, hogy ennek az isteni üzenetnek az eredményét is magával vigye. nevezetesen Izrael népének felszabadítását és kikövetelését. Szeretném, ha higgyük el szívünk mélyéből, ugyanaz az Úr, aki ebben az időben megjelent a tűzoszlopban, kénytelen lesz az isteni üzenet isteni eredménnyel kiegészíteni, nevezetesen az ő gyülekezete kikövetelését, felmentését és felkészítését, amelyet aztán magával vesz a dicsőségben fel. Ha Mózes csak egy üzenetet kellett volna közvetítsen, akkor újra eltávozhatott volna anélkül, hogy megtörtént volna az, amit Isten eltervezett magának. De Isten mindig összhangban van az ő szavaival és cselekedeteivel. Hát nem csodálatos dolog. Isten soha nem csépeli a szavakat. Amikor Isten azt mondja, megváltottalak, akkor nyugodtan elhiheted, hogy megváltott téged. És amikor azt mondja, hogy megszabadítottalak, akkor azt is megtette. Meggyógyítottalak, akkor azt is megtette. És amikor azt mondja, elküldöm hozzátok a prófétát az Úr nagy és rettenetes napja előtt, akkor ma azt fogja mondani, hogy ez az írás beteljesedett a szemeitek és a füleitek előtt ezekben a napokban. Ki vagyok én, Uram, hogy elmenjek? Vesd le a cipődet, Mózes. Én vagyok az, aki beszélni akarok veled. Hajolj le a cipőt levételéhez, dobd le magad a földre. Én beszélni akarok veled. Végül is, még csak beszélni sem tudott többet, mint egy kiválasztott fogoly. Egy kiválasztott próféta, ahogy Pál apostol is kiválasztott volt. Az Úr előtt Isten legnagyobb embere is lehanyatlik. Egy Ézsás próféta így kiáltott fel az ő jelenlétében, jaj nekem, elveszett vagyok, mert egy olyan ember vagyok, akinek tisztátlan ajkai vannak, és egy olyan nép között lakom, amelynek tisztátlan ajkai vannak. De akkor az oltárról egy szén érte az ajkát, és megtisztult. Egy pálca. Isten néha olyan dolgokat tesz, amelyek az emberi elme számára nevetségesnek tűnnek. Ezt nem ritkán látjuk Isten országában is. Hogy olyan dolgok történnek, amelyek az emberi értelemmel éppen ellentétesek. Mózesnek van egy régi pásztorbotja, amely hirtelen Isten botjává válik. Egy bot a kezében, amit felemelhetett, és nézheti közben, hogy Isten szétválasztja a tengert. Isten képes megáldani, használni és hasznosítani azok holmiait, dolgait, akiket elhívott. Istennek végső soron egy olyan gyülekezetre lesz szüksége, amelyet ismét használni tud, bevetni egy olyan gyülekezetre, amely engedelmesen hitet tanúsít iránta, amelynek élő hite van, amely kapcsolódik az engedelmességhez. Tessék, itt van. Már csak egy dolgot kell tennem. Egyetlen egy dolgot. Mindenek előtt adjátok meg magatokat. Ez így van. Legyetek egy fogoly. Ne törődjetek magatokkal, vagy bármi mással. Legyetek foglyok. Bár csak elvégezhetni az Úr bennem, benned és mindannyiunkban. És ne felejtsétek el, hogy csak együtt tudunk előre haladni. Csak akkor, ha ebbe az isteni záróvonalba, egy menetes lépés ütembe kerülünk, minden kinyilatkoztatott ígével egyetértésben, akkor lesz vége minden oda-vissza, minden saját véleményünknek, és Isten megteheti a saját kezdetét. Ez nem is lehet másképp, de addig, amíg mi még ide-oda hánykolódunk, addig Isten nem lesz képes semmit sem tenni. Amikor mi abba hagyjuk, ő elkezdhetik. Egy iga allá fogta magát, és lement így Egyiptomba. Istennek végül is volt egy embere, aki alá volt vetve neki, alárendelte magát neki. És aki nem tudott megmozdulni sem már, és aki nem tudott addig megmozdulni, amíg Isten szava meg nem mozdította őt. Ó, ha eljutnának az emberek erre a szintre ma, akkor foglyok lennének, a szeretet fogja, Isten szeretetének a fogja, a szeretet kötelékével összefogva, ahogyan Pál is az Isten iránti szeretet kötelékével volt összefogva, leigázva. Nem valami kényszeriga, hanem az Isten szeretet szelidigája. És ő azt mondja az Úr, az én terhem könnyű, és az én igám enyhe. De hiszen tudjátok, aki tudja, hogy mi az iga, azt húzni és terheket cipelni kell. És nagyon gyorsan vannak nyomáspontok, és mindennek nagyon szépen kell illeszkednie egy igában. Egy iga nyakra vagy testre kell legyen szabva. Milyen volt ez? Úgy értem, Elizeus volt az, aki 6 vagy 12 igavont ökrökkel szántott. Valmi is volt. 12 már majdnem túl sok lenne, de nekem úgy tűnik. És mi volt az, az pontosan? A kettő összekapcsolódott, mint egy egység, ugyanazon a vonalon, ugyanaz a szántóvas, ugyanazon a mezőn, ugyanazt a munkát és tevékenységet végezve, ugyanabban az irányba haladva. Minden egyé vált, még akkor is, ha kettőt lehetett látni. Ez jelenti azt, hogy egy igába kerülni. Mi és Krisztus még mindig láthatóak leszünk, de egy iga alatt kellene lennünk vele, úgy, hogy minden áron, egy irányban, egy mezőn, egy igában, egy iga alatt tudnánk és akarnánk lenni vele minden áron, mert csak így érhetjük el a célt, és állhatunk Isten elé, ha egy iga alatt vagyunk. Nem egy olyan iga, ami szorongat és súrlódik, nem egy olyan, ami fájdalmat okoz, hanem egy olyan, ami Krisztussal együtt tart, összetart bennünket. Hiszen vele együtt lettünk igába fogva. Vele együvé tartozunk. És amikor ezt megértettük, hogy ez a szeretet igája nem a rabság, nem a nyomorúság, hanem a kegyelem, Isten szeretetének az igája, akkor hálát adhatunk az Úrnak, hogy nem felejtett el minket. Ha a mai emberek ezt meg tudnák érteni, hogy az Úr már nem hagyhat minket úgy szabad lábon járni, hanem igába fogott minket a szavaival és önmagával, és akkor beteljesedik. Mert akkor nem ti vagytok azok, akik beszéltek, hanem a ti atyátok szelleme az, aki beszél bennetek. Ne feledjétek el, őt meggondolkoztatta, hogy önmaga előtt teljes kudarcot vallott. Mindenben, amit tudott, mindenben, amit megértett addig, egyáltalán mindenben teljes kudarcot vallott minden szinten. Semmi sem működött. Egy olyan helyzetbe került, ahol már senki sem hallgatott rá, viszont ő egy fogoly lett. Isten útjai néha így néznek ki. Isten legnagyobb emberei megszégyenültek önmagukra nézve, de soha nem az Úrra nézve, soha nem ő rajta, mert ő hűséges maradt. Mi van róla mondva, hogy teljes mértékben, majd teljes kudarcot vallott, semmi sem működött. Szeretteim, emberek, akik közül néhányan, most már a végére érek, ne aggódjatok, néha a körülmények fogjai, valószínűleg a körülmények formálják őket, és eljutnak arra pontra, hogy Jézus Krisztus fogjai legyenek. A körülmények formálják eljutni arra pontra, hogy Jézus Krisztus fogjai legyenek. És ha a körülmények az utóbbit is elősegítették, akkor az elsőért is hálát fogunk adni utólag az Úrnak. Minden fogoly folyamatosan észben tartja, hogy egy bizonyos céllal született erre a földre. Egy bizonyos célból született a világra. Én már elmondtam néha, hogy Isten országában egy cél érdekében születtünk újjá, amit be kell töltenünk. Azok az emberek, akik fogolyként az Úr rendelkezésére bocsátják magukat, itt azt olvassuk, hogy egy bizonyos célra születtek. Folyamatosan ezen gondolkodunk. Nem így van ez a te életedben és az enyémben is. Nem követez mindig csendben úgy minket. Mindennek megvan a maga értelme, mindennek megvan a maga célja. Semmi sem történik csak úgy, hogy megtörténjen, hanem van egy feladata, amit be kell töltenie, és egy célhoz kapcsolódik. Bárcsak megajándékozni bennünket Isten kegyelemmel, még ezt a kettőt. Így a Krisztus szeretetének a fogja erőt kap az ő királyától, aki a Krisztus. Erővel lesz felszerelve. Amen. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki azt mondja az ottani hegynek, emeld fel magad, és vesd magad a tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy az, amit mond, beteljesedik, annak be is teljesedik. Itt fel van mutatva nekünk az oda vezető út. De nagyon szívesen szeretnénk már egy hegyhez így szólni. Emelkedj fel, és ültesd át magad a tengerbe. Miért is nem? Hiszen Istennél, aki minden hegyet megalkotott, aki alapvetően mindent az ő szavával beszabályozott, vajon lehetetlen kellene legyen valami is számára, hogy egy szép napon, a te szádon, vagy az enyémen keresztül akar kimondani valamit, amit tenni szándékozik? Nem azt mondja Zakariás próféta által, ki vagy te hatalmas hegy, Zerubábel előtt Siksággá változol. Noha egészen más összefüggésben lett írva, de egy hegyből is lehet Sikság, egy kőből is lehet hegy, olvassuk Dániel prófétánál. A kő kijött a hegyből, és a kő újra hegyé változott. Azt is tudjuk, hogy ezt Jézus Krisztus istenségére utalóan lett kijelentve. De csak hogy illusztráljuk és megmutassuk, hogy Istennél abszolút semmi sem lehetetlen. És itt fel van mutatva nekünk az út. Így lesz felszerelve a Krisztus szeretetének fogja az ő királya által erővel, aki nem más, mint Krisztus maga. Legyen, hogy Isten megajándékozzon engem, és valamennyiünket ezzel. Aztán az utolsó dolog itt. Gondoljatok arra, hogy mit tett az összes többi korszakokban. Mindig kellett vegyen magának egy embert, és az ő foggyává kellett tennie azt, hogy elfelejtse azt, ami az övé volt. Mindent, amit addig ismert vagy tudott, maga mögött kellett hagynia, el kellett felejteni a képzettségét és minden egyéb dolgot, hogy felismerje Isten akaratát, és kövesse is Istent. Nem követheti egyszerre Istent és azt, amit az emberek akarnak vagy tesznek. Túl nagy az ellentét a kettő között. Az, amit Isten akar, és amit az emberek akarnak, az nagy ellentétben áll egymással. Mi, mint Jézus Krisztus, ami Urunk fogjai, Isten erejével akarunk felvértezve lenni, és azt akarjuk mondani, hűséges, megváltunk, védj minket a te kezedbe. Ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemben, hogy egy igában lehessünk veled, hogy ott legyünk, ahol te vagy, hogy azt mondjuk, amit te mondasz, hogy oda menjünk, ahova te mész, hogy azt tegyük, amit te teszel, hogy a mi életünkön keresztül az Úr elérje az ő fennhatóságát itt, ezen a földön. Ne legyetek elcsüggedve. Nem lesz ez olyan nehéz, különben Isten nem kérte volna ezt tőlünk. Nincs más dolgunk, mint azt mondani, Uram, itt vagyok, a rendelkezésedre állok. Megvan bennem a vágy, hogy ez az íke beteljesedjen én bennem, de nem vagyok rá képes. Itt vagyok, fogadj el engem. Munkáld ki bennem a te véred, a te ígéd és a te szellemed ereje által mindezt. Teremtsd meg bennem mindazt, ami a te szemedben kedves, és az Úr mindannyiunkkal meg fogja tenni ezt kegyelemből. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Az íke olyan terjedelmes, úgy, hogy nem tudjuk felfogni annak teljes hord erejét, és mégis a rendelkezésedre bocsátjuk magunkat, hűséges megváltóm, tedd te magad ránk a te igádat, mert a te igád enyhe, és a te terhed könnyű. Ez a szeretet igája, így hallottuk. Szeretet Urunk, ó, mennyire szeretnénk veled egyesülni a szeretetben, a te ígéd és te szellemed által. Szeretet Uram, legyen ez egy isteni, örökkévaló összeköttetés. Ajándékozz meg bennünket ezzel a kegyelemmel, akkor a hit is megelevenedik. Tekints le ránk, és az áldozatra, és tekints ránk kegyelemmel. Szeretett üdvözítőm, köszönjük neked a prédikációkat, köszönjük az íke üzenetet. Ó, Uram, amit sokan felháborítónak találnak, mi elismerjük, hogy szükségszerű, hogy minden rendezett és egyenletes legyen téve a te országodban, a te gyülekezetedben. Szeretett Urunk, sokakkal együtt szenvedtünk, akiket látványossággá lettek téve, ahogy olvastuk, de megvan az ígéretünk arra, hogy ha kitartunk a végsőkig, és nem lankadunk vissza kicsinyhitően, akkor meg leszünk koronázva, mert az igaz ember hitből fog élni. Uram, legyen, hogy a te isteni üzenetet eljusson minden isteni maghoz. Uram, állíts mindnyájunkat a te igád alá, mindenkit egyen-egyenként, hogy ne csak 12 igás járjon egymás előtt, hanem 120 és mindenki bármennyian is legyünk, Uram, hogy mindannyian a te éki igája alá kerüljünk, a te befolyásod alá, a te vezetésed és a te ihleted, a te szellemed alá, a te irányításod alá járva, a te ígédet hirdetve, a te cselekedeteidet cselekedve egy menetes lépés ütembe kerüljünk. Uram, Istenem, magasztalunk téged, és köszönetet mondunk, és imádunk téged, mert neked megvan a te útad, a te néped közepete. Te ajándékoztál meg bennünket ezzel a prédikációval. Most ajándékozz meg bennünket azzal is, amit ígéretben adtál benne, nevezetesen, hogy felvértezel bennünket, hogy allávessük magunkat a te igádnak. Köszönjük neked ezt, és tiszteljük a te szent nevedet. Amen.